2,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
10 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól jövő hét csütörtökig az országos tisztifőorvos. A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleményében kiemelte, a következő napokban ismét tartósan 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet. Az extrém meleg nem csak a krónikus betegségben szenvedők, hanem az egészséges szervezet számára is fokozott terhelést jelenthet. Jóvá hagyta 18. szankciós csomagját Oroszország ellen az Európai Unió. Kaja Kallas, az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője az ex-közösségi portálon azt írta, a büntető intézkedések tovább csökkentik a Kreml háborúra fordítható anyagi forrásait, mert az eddigi szankciókat megkerülő orosz árnyékflotta további 105 tartályhajóját és üzemeltetőiket veszi célba, valamint korlátozza az orosz bankok finanszírozáshoz való hozzáférését. 2 évvel 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok gáztárolási kötelezettségeit az Európai Unió tanácsa. Eszerint a tagállamok területén található földfelszín alatti gáztárolókat a kapacitások legalább 90%-áig fel kell tölteni, de ez rugalmasan teljesíthető október 1-e és december 1-e között. Magyarország továbbra is a kínai beruházások első számú európai célpontja kíván maradni, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint ez nagyban hozzájárul a gazdaság teljesítményéhez és dimenzióváltásához. A tárcavezető kínai vállalatok vezetőivel vett részt munkareggelin tegnap. Panda kötvényt bocsát ki Magyarország, az Államadósságkezelő Központ közölte, mandátumot adott ki egy elsősorban kínai intézményi befektetőknek ajánlott devizakötvény kibocsátásának megszervezésére. Már több mint 21 ezer fiatal állt munkába a nyári diákmunkaprogramban, a jelentkezőket továbbra is várják. Azok a 16 és 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok vehetnek részt a programban augusztus végéig, akik regisztrálnak a járási hivatalok foglalkoztatási osztályán. A foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár Comba Sándor közleménye szerint eddig mintegy 3600 munkáltató 3,5 milliárd forint támogatást kötött le. Az első fél évben csak nem 1000 tanuló és hallgató részére folyósítottak támogatást a kisgyermeknevelő képzésekben résztvevő ösztöndíj programjában. A Magyar Államkincstár azt közölte, ennek célja, hogy a meglévő, valamint az újonnan létrejövő bölcsödei ellátást nyújtó intézményekben szakképzett munkaerő álljon rendelkezésre, így a tanulóknak és hallgatóknak vállalniuk kell, hogy a tanulmányaik befejezése után bölcsödei ellátásban helyezkednek el. Alkotmánybírósághoz fordul több házi orvos a kötelező ügyelet miatt, közölte a Magyar Orvosi Kamara, amely támogatja a kezdeményezést. Az orvosok szerint az új módosítás sérti a vállalkozáshoz, a foglalkozás gyakorlásához, a tulajdonhoz, valamint a családi és magánélethez, illetve a pihenéshez való jogot. Az országgyűlés júniusban fogadta el azt a salátatörvényt, ami megállapodásban rögzíti az ügyeleti részvétel feltételeit, de az orvosok a megállapodás aláírásától függetlenül kötelesek részt venni az ügyeleti feladatok ellátásában. Előzőleg a kúria májusi ítélete kimondta, a házi orvosok nem kényszeríthetők szerződés nélkül ügyeletre. Elfogadta a külföldi segélyprogramok és médiatámogatások 9 milliárd dolláros csökkentését az amerikai képviselőház. A jogszabály a korábban már megítélt költségvetési források visszavonásáról intézkedik, a republikánusok Donald Trump elnök kezdeményezésére terjesztették a kongresszus elé. A költségvetési megtakarítást jelentő jogszabály érint 8 milliárd dollár külföldi támogatást, amely korábban az Egyesült Államok Nemzetközi Segélyügynökségének büdzséjében szerepelt, valamint 1 milliárd dollárt, amelyet még a Joe Biden vezette adminisztráció a közfinanszírozott médiavállalatok támogatására fogadott el. Az Egyesült Államok hivatalosan is elutasította a Nemzetközi Egészségügyi Szabályzat 2024-ben a WHO közgyűlésén elfogadott módosításait, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter és John F. Kennedy egészségügyi miniszter. Az állásfoglalásuk emlékeztet arra, hogy ezek jelentősen kibővítik a jogköreit a nemzetközi közegészségügyi válaszintézkedésekben. Izrael és Szíria tűzszünetről állapodott meg azt követően, hogy a héten az izraeli hadsereg beavatkozott a szíriai kormányerők és rivális fegyveres csoportok közötti összecsapásokba, jelentette be az Egyesült Államok szíriai megbízottja. A Törökország, Jordánia és más szomszédos országok által támogatott megállapodásban felszólítják a szemben álló feleket, hogy tegyék le a fegyvert, és a Szíriában élő többi kisebbséggel együtt építsenek fel egy új és egységes szíriai identitást, közölte Tom Barak az ex-közösségi portálon. Végül az időjárásról. Általában derült az ég, kevés gomoly felhővel felettünk, futózáporok délután előfordulhatnak majd. A szél többnyire mérsékelt maradt. A csúcshőmérséklet ma még 28-29 fok körül alakul, mielőtt jönne a kánikula. Híreinket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit a zenei szerkesztő Bartók Beáta és a technikus Tompos Péter nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Mai helyszíneink Nagykörű, Sarud és Mezőkövesd. Nagykörűn Balog Péterrel a Tiszagáton és a hullámtérben beszélgettünk a tájgazdálkodásról, amiben ő a lovaglást, íjászatot is besorolja, de az ártéri gazdálkodásról is ejtünk néhány szót.
Nagyon lagányos, jól is. Ez az én tanítási módszerem, hogy szőrén lovagolunk, és hogy a lazaság, a kapcsolódás orientáltat. Tehát, hogy a kapcsolódás a lényeg. Egyébként ez szinte szakmailag érdekes.
Barátnőmnek körülbelül neki is ilyen 10 óra lovaglási tapasztalata van, de a legtöbb az kisgyerekkorából jön.
Nekem az az érdekes, ugye nyereg nélkül, meg takaró, meg minden nélkül közvetlenebb a kapcsolat a lóval.
Ezt elmondom, mert ez természet, ez földrajz, tájgazdálkodás.
Most Viktor,
lenne egy következő feladat, én itt ezeket elmondom, ti meg egyedül, de itt is lehettek akár, mert atmoszférában jó, vagy mit, amit akartok, azt csináltok, csak ők majd fognak mozdulni, most egy kicsit akkor jöjjünk ide le, bár hát ez már úgy értem közösségileg hasznos, én úgy szoktam fogalmazni, hogy mi az, ami ebben a közösségek tanulság, de akkor ti letennétek a lovat.
Most ülnek a lovon szépen, és utána mondtad, hogy íjászat lesz.
De azt csak megmutatom az íjászatot, akkor vagy kikapcsoljuk. Tehát letesszük most a lovakat, és előveszük az íjat.
Na, a tájgazdálkodásnak ez a módszere, módja az, hogy természetes körülmények között kell a lóval élni. Vagy,
hát ugye? Igen, na most az, ez érdekes, hogy én ugye az én szakmám szerint, hogyha tetszik, társadalmi hasznosságom a tájgazdálkodás, nem tudom, tanainak vagy elveinek gyakorlatának a bemutatása, a közvetítése a társadalom felé, és most itt ugye egy lovaglásba csöppentünk bele, itt vannak vendégek a lovagolnak, hát a kettő lovon, és meglepődtetek, hogy hát szőrén, meg terepen, meg nem lovarda, meg nem kobak, meg nem tudom. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy az én módszertanom, és itt ez a lényeges, ha tetszik, tájgazdálkodási szakmai szempontból, hogy tanulunk a lovaktól, a lovak közvetítők az ember és természet között. Tehát engem, illetve azt gondolom, hogy a fenntarthatóságnak a kulcsa az az ember-természet kapcsolat, kapcsolódás, viszony. Mit gondolok a természetről? Mi a természet maga? Mire való az ember, mi benne az ember, stb. Tehát ezeknek a státuszoknak, illetve viszonynak a feltárása, tudatosítása, megélése. És ebben nagyon jó a ló. Na most persze, ezt lehet megint steril körülményekedő, ha tetszik, iparszerűen, vagy pedig természetszerűen, természetes körülmények között mindezt csinálni. Na most a lovaglásnál ugye például ilyen, hát eleve a tartásmód meg minden, és akkor a nyereg, igen, itt fogja előre a jobb kezeddel, fordítod. Ő valamiért akar menni, még behúzod.
Visszajön.
Jó, tehát, hogy ugye az akaratátvitel az ember természet között, a ló ugye képviseli a természetet, illetve közvetít, segít nekünk közvetíteni, ha tetszik, a ló közvetlenebbül beszéli a természet nyelvét, mint az ember már, mert ugye a modernizmus lényeg az elszakadottság, tehát elszakadt ugye az ipari forradalommal, meg egyáltalán azzal az újkori a racionalizmus forradalmával. Az ember, ugye ezt már Rousseau is érzékelte 18. század, de tényleg hát azóta meg ugye többszörösen iparizálódott és virtualizálódott, már most a virtuális is virtualizálódott azóta. Tehát végképp elvesztette az ember a természetet, a természetével a kapcsolódást, és viszont ez a titok, tehát a 21. század tanulsága az, hogy vissza kell találnunk a természethez, mert mégiscsak a természet adja az életet. Tehát az emberi életet is termel, ugye teremtészet, vagy nem is tudom, tehát benne van a szóban, hogy termel a természet, tehát nem kell termelni az embernek úgy kőkemény munkával, a szegény közgazdászok segítségével, kőolaj, mag, majd vetőmag, víz, tápanyag oda kell vinnem, nekem ki kell húzkodnom tavasszal a füvet a földből, mert ugye hülye, azt nem jön ki. Tehát, hogy nem így van, hanem a természet az érteti önmagát, eteti, egymást eszik benne a dolgok, itatja önmagát, vízgazdálkodásról beszélek. Tehát, hogy van egy ilyen természetes rendje, egy svájci óragyárként működik az egész, hát hogyha hagynánk, illetve az emberi működés ebben nem zavarna bele, nem akadályozná, nem harcolna ellene, stb. Tehát, hogy így függ össze a lovaglás, illetve ez a természetszerű és kapcsolat alapú lovaglás, azzal, ami nekem a szakmai tanításom, vagy hogyha tetszik a társadalmi hasznosságom.
Azt a gondolatot azt elmondod nekem, hogy a lóember nélkül?
Hát van, ugye az Arany János mondta még annak idején, amikor élt, igen, tehát 82 előtt, hogy ugye, mert lóvá tesz az ember, ugye ismerik, igen, ezt a magyar mondást, mert lóvá tesz az ember, de emberré a ló, vagy és emberré a ló, nem tudom pontosan, hogyan. Tehát, hogy én nagyon például kamaszoknak, vagy fiataloknak, vagy hát az embereknek, mindazoknak, akiknek hiányzik, ez például barátságos gesztus. Tehát az embereknek nagyon tanítanék lovazást, nem lovaglást, és nem úgy, ahogy most értelmezik a steril lovardákban a fényesfenekű kislányok a kobakokban, meg a szkafanderekbe ülnek mechanikusan a rabszolgalovakon. Tehát nem erről van szó, hanem arról, amiről az előbb beszéltem. És így az emberségére rá tudja vezetni a ló, illetve ez a megfelelő kapcsolódás, viszonyulás. És ez nagyon sokat tanít a tájgazdálkodást szempontjából is.
És akkor folytassátok nyugodtan, akkor hova
mentek? Letesszük a lovakat, elővesszük.
Hova mennek a lovak?
Itt vannak a marhákkal együtt, gyere meg. Tehát itt állunk a Tisza, megint elindul arra. És mindjárt idejére 5 marhám, amit most vettem, és őket fogadnom kell.
Mi történik ezekkel a íjakkal, mert hát a nyíl vesző is van?
Igen.
Elmagyarázod akkor a
tanítási segédeszköz, vagy tanulási segédeszköz a íjászat.
Tájgazdálkodásban.
Igen, hát
meglepő.
Ugye ember-természet kapcsolatáról beszélünk, ja, azt keressük, és így az íjászat úgy érdekes, hogy ezt is lehet sterilen csinálni, iparszerűen, de a nagyon sportszerűen, most így értendően, vagy pedig hát a hagyomány őrző íjászat, de maga az íjból induljunk ki. A mostani sporti, vagy egyébként a vadászi is, tehát az, amit az olimpiákon látunk íjat, az egy műszaki eszköz, ha tetszik, közelebb van a puskához az íj, mint ehhez az íjhoz, ami egy hagyományőrző íj, struktúrájában, hát jó esetben azonos, anyagában nem azonos ez, amit én most itt hozok, tehát ez modern anyagból, üvegszálas anyagból készül, de elvileg összetett szerkezetű, és a formája is az, ami a régi. Tudni, ez a magyaroknak a visszacsapó íja.
Irányítani kell mindenkit, mert le kell menni a
gátoldalba, itt a Tisza vidéken meg kell becsülni a domborzatot. Sok van belőle, és például a meredek az jó nekünk ugye íjászpályának, hogy veszőfogónak a gátoldal.
Ja, meg hát a veszélyt azt elhárít.
Veszélyfogó. Egyébként a veszőfogó, ugye a vesző elveszővel van szerintem kapcsolatban, hogy a nyílvesző, mert ez elveszik. És azért is jó, hogyha a dombot arra lövünk, mert akkor ott ugye nem annyira veszik el. Tehát én ennek a hagyományőrző íjászatnak vagyok híve, illetve követője. Nyilván a lovas íjászathoz is, vagy a lovakhoz kapcsolódik lovas íjászatként. Ugye ez is tanít, közvetít az ember-természet kapcsolatba. Ezáltal, hogy ez az íj, és aki kóstolta már, azt tudja, hogy miről beszélek, hogy és itt erre az előző szállat folytatnám, hogy nem egy technokratikus eszköz. Bár egy technológiai valami nyilván egy íj, abszolút, egy csúcs technológia a középkorban, vagy ugye ez késő ókorban feltaláltatott. Ez az összetett visszacsapó íj, tehát merev szarvú, a 5 részből áll a merev szarvak a két végén, a hajlós karok, ugye, ami állt szarúból, illetve inakból, és a középső markolat rész. Tehát így áll össze ez az íj, és ugye felajzani kell, akkor átvesz egy fordított formát, már hogy a leajzott állapothoz képest, akkor tárolódik benne az energia, és tényleg ez a kor csúcs technológiája volt annak idején, ugye gondoljunk a kalandozó magyarokra, vagy akár az elődökre, hunok, szkíták, stb. Tehát, hogy így, ha ezt fölvesszük, akkor a hagyomány felé köt az íjászat, és a hagyomány pedig a természet, hát, élése. Tehát a kultúrának, én azt gondolom a hagyományról, és ez messze nem formai értelmezés a hagyománynak, hanem egy tartalmi, a természet működéséhez való kapcsolódásnak egy preindustriális, tehát az ipari korszak előtti, ha tetszik, premodern módja. Tehát egy tapasztalati tudás halmaz, hogy hogyan lehet túlélni. És ilyen szempontból abszolút kötődik a tájgazdálkodáshoz, vagy a fenntartató tájhasználathoz.
Na nézzük akkor, hogy mit kell. Ugye most jön a felajzás.
Most itt a két vendég kollégának, ha szabad így mondani, van két íj, és akkor mutatom a ajzást, felajzást. Ugye itt kézenfekvő, és talán így is van a Nemzeti Múzeumban, így volt fordítva, mutatták az íjat. Hát ugye ez bármilyen furcsa, de itt a fonátján fog elhaladni, és akkor megint a tudások, hogy na akkor ezt hogy ajzzuk fel. Ez ugyanolyan, mint a lovaglás, hogy nézni könnyű, de csinálni is, hogyha az ember már gyakorolt eleget.
Nézzük a fiatalembert.
Hát így kaptuk meg az íjat.
Igen, próbálkozik.
Nem baj, ha nem megy. Az lesz az. Hát itt föltámasztódik, lentebb, és akkor itt teszed bele az energiát. Széles, mert visszacsaphat, igen. Odaadom. Vagy ezt mutassam, akarod tanulni? Tehát így. Az az ív, meg ez az ív, ez középen itt feltámaszkodik a térthajlatban, a markolat, és lent az egyik karnak ez a szöge hajlata beakad a bokához. És akkor itt beleteszem az energiát, és egyszerűen rá patintom. Jó? Akkor odaadom. Mert itt ez is nagyon érdekes, hogy az ismeretet lehet átadni, de a tudást nem. A tudás az mindig saját.
Meg kell ezt azért
szokni. A tudás az a saját tapasztalat, és ezen nem kicsit terpezbe, és ezen tapasztalások összessége. Az a hagyomány.
No.
Na, az lesz az.
Hány fontos ez?
40 fontosak voltak ezek fiatalkorukban.
Azóta kopik azért.
Nem annyira fontos.
Ugye?
Igen, inkább.
De hát itt nem versenyi jászatról van szó, na nézd.
Hogy
engem biztonságos.
Kultúrája jó, van-e, nem nyaklik-e, nem nyaklott-e ki, stb. Jó, akkor megvannak az íjaink. És akkor fogjuk a vesszőket, ugye hát én favesszőket használok, ez is érdekes, hogy a sportiászatban, vagy hát a 20. században illik már nem fát használni,
de
hagyományőrzésben fát használunk, ami egy élő anyag a sterilhez képest, nem annyira homogén, óvatatlanul, bár nyilván egy vesszőnek az a jó, hogyha a homogén, de bármilyen furcsa, ezzel is lehet lőni pontosan már, hogy a maga gyakorolt eleget, és akkor elképzeljük, hogy mikor ettől függött az élete, nem csak a hadászat, hanem a vadászat esetében is adott esetben az embernek, illetve a közösségnek, akkor hogyan?
Nos?
Viktor, gyertek, akkor megmutatom a húzást, és ez is érdekes, hát három húzást különítsünk el, lehetne akár többet is. Van a úgynevezett szakirodalmilag primitív vagy egyszerű húzás, amikor is összecsippentem ez a hang, amit hallottunk bele, hogy az íjnak a
hát a fokába, amit ugye angolul noknak mondanak, abba az ideg belepattan, és ha csak a vesszőt fogom, és azzal húzom ki az ideget, az egyszerű húzás. Na most ezt az amazoniai törzsek meg ilyeneknél maradt meg, az egyszerű íjaknál, tehát a nem összetett íjaknál ezt használják. Na most van az angol szász íjászat, ott a mutató és a matató, vagy hát a következő ujjal fogjuk össze a középső vesszőt, és az ideget húzzuk, a vesszőt tartjuk vele, és jobbkezeseknél ugye bal kéz fogja az íjat, és jobb oldalon megy el a vessző.
Az előbb a vesszőt fogtad.
Igen, az előbb a vesszőt fogtam, most a vesszőt csak tartom, és az ideget húzom.
Igen.
És így, és jobb oldalon megy ki a vessző, ez a sporti ászatban így van, tehát az olimpián is, meg a, hát ez egy európai húzás, most így mondom. Igen. Na most lehet lovasi ászni is így ezzel, Kassai Lajos ugye a legnagyobb.
Igen.
Lovasi ászni így húz. Na most ehhez képest az ázsiai húzás, vagy a lovasmárt hagyományban a másik oldalra teszik át a veszőt, tehát keresztbe fut, a jobbkezeseknél bal oldalon megy ki a vesző, és úgy pattan az idegre a ugyanúgy a középen.
Tehát nem alul, hanem a tetején fut.
Most eleve érdekes, itt elmondom, hogy nem középlövő íjakról beszélünk, sem így, tehát nem középen megy ki, mert ugye ott van maga az íjnak a teste.
Igen.
A vesző, tehát eleve félre viszi, nem is értjük, hogy lehet vele rendesen lőni, tehát hál' Istennek a fizika érti. Másrészt pedig ilyen hossz irányban sem középen megy ki a vesző, hanem középen fogom meg az íjat. Vannak persze aszimmetrikus íjak, a huniakat nevezik, vagy a hunnak nevezik azt az íjfajtát. És itt viszont hüvelykel húzok, ez a hüvelykes húzás, de hangsúlyozom, van még más félék is, de én most ezt mutatom a klasszikus, vagy a hagyományos ázsiai lovasnomád kultúrából. Hüvelyke húzom fel a hideget, és a mutató ujjammal rajta tartom a vesszőt az íj jobb oldalán. Tehát így, ahogy mutatom itt a rádióba. Így. Ez egy nagyon stabil húzás, és elengedem, a hüvelyk ujjamat kiengedem, és akkor ugye a benned álló energia elviszik.
Jó, akkor hagyj próbálkozzanak, mert úgy hiszem, hogy...
Igen.
Ugye csak akkor tanulják, meg tudják meg, hogyha gyakorolják.
A tudás az a saját tapasztalatból jön, így van.
Egy fenékkel két fejlovat, de nem is csak azt, hanem 3-4 félét dolgot csinálni nehéz. Akkor hová lesz letévaló?
Itt lesz meg beengedve.
Ja, értem. Ez a terület.
Igen, nem voltál még itt?
Nem, én odakint voltam.
A kinti gyepen.
Igen.
Na most azt is érdemes lenne megmutatni a rádióba, csak nektek is mondom, hogy ott sivatagban.
Kiszáradt minden, ugye?
Gazdálkodói területeim úgy mond, tehát én nekem összesen mondjuk 40 hektár van úgy a nevemre véve, vagy nem tudom, nem szeretem azt a tulajdonlást, vagy ez érdekes, hogy hogyan viszonyulunk, ez hogy az enyém, hát nem tudom, hogy a föld működéséből használhatjuk ezt a birtok viszonyt így, hogy mi, hogy a miénk, de mindesetre van a mentett oldalon, a víztől megmentett oldalon ugye egy egyepjeim vannak nekem, az egy szép, szikes, jó termő, jó legelő terület, ha lenne víz, az most ki van sülve.
Kútba sincs.
A kútba, a Vizet a tájba programnak köszönhetően visszajött a víz viszonylag, de nem annyira, mint ahogy volt 5 évvel ezelőttig, úgymond. Tehát zavaros a víz alul, de van egy kicsi víz alul, úgy mondom, de maga a terület kiszáradt, annak köszönhetően, hogy ki van szárítva a táj. És most ezt kell megérteni, hogy ez nem egy év alatt szárad ki, hanem 100 év alatt szárad ki. Erről még beszéljünk, ha kell. Mindenesetre onnan is a lovaimat be kellett hozni az ártérbe, ahol a fögyeim másik része van, itt is egy 20 hektár, ahol fáslegelőt csinálok szántóból, úgymond, tehát ez egy 20 évvel ezelőtt szántó művelési ágban volt terület, ami most egy hát dzsungel bizonyos értelemben, jobban ránézve pedig egy fáslegelő, persze sok kétszikűvel még, tehát egy alugakácért szedver, amik zöldek, mert hogy az egyszikűek már szárazak itt is, ugye itt sem volt árvíz, tehát idén nem jött ki tehát a
nem
víz.
Jött ki ide,
nem jött fel a hullámtérig a víz. Tulajdonképpen egy kicsi árulámocska volt májusban, tavaly tél óta, tehát másfél év óta, és rekordalacsony vízállások télen is, másfél éve. Volt egy kicsi árulámocska most májusban, azon, tehát a parajdi árvízre emlékszünk, tehát azon esőzés kapcsán a Kárpátokban, az ide megérkezett egy árulám formájába, de nem jött ki a hullámtérre a víz. De mégiscsak egy többlet vízhozam, ami lehetőséget ad arra, hogy kivezessük a tájba, és ott, hát hogy mondjam, elárasztottam kiválasztjuk azokat a területeket, amik eredendően árterek. Na most itt jön az, hogy hát hogyan, ha nem jött ki a hullámtérre, hogyan árasztjuk el? Na itt kell a meglévő dúzasztókat másképp használni, és akkor nagyon sokat beszéltünk már az elmúlt években erről, de ez a rész se volt még így kimondva, mert ezt májusban hát egyszer mertem publikálni vagy kimondani, hogy akár az újabb dúzasztás helyett, tehát konkrétan a Tiszáno-Csongrádi dúzasztás helyett a meglévő dúzasztásokat lehet úgy használni, hogy az árasztási potenciál, tehát magasság, a gravitációs kivezetés lehetősége megvan a dúzasztás miatt. Na most, mi kell még a vízkiengedéshez, a magasságon kívül a gravitációs kivezetéshez? Vízhozam. Tehát, hogy legyen mit kivezetni.
Hát víz.
És ezt kell megérteni, hogy a dúzasztás nem csinál vízhozamot. Egy kicsi készletet csinál. A medertározás, most akkor mondom, nagyságrendek 100 millió köbméteres a Tiszán kapacitásokat tud, úgyhogy 10 milliárd köbméteres a párolgásból, a napsugárzásból létrejövő párolgási kereslet. 10 milliárd köbméter, a 100 millió, tehát egy százszoros különbség van, hogy mondjam, a kereslet kínálat, vagy a medertározási potenciálitás között. És ami viszont tízszeresére tudja ezt növelni, és akkor már is a különbség így csökken, az a oldalirányú táji tározás, amiről nagyon sokat beszéltünk már, aminek az előképe a középkori fokgazdálkodás, amit fel lehetne újítani, hát hívhatjuk tőle másképp, hogyha zavar ez a fogalom valaki.
Engem nem, ezt ismerem.
Volt, akit zavart már, de ugye félrevívőek, itt pont akkor lesz igazából paradigmaváltás, amit már emlegetni, ugyan sokat emlegetnek, hogyha ezek a fogalmak tisztázódnak, és érdemben őszintén lehet beszélni a TISZA szabályozásról, tehát egyáltalán erről, a műszaki fogalmakról, hogy hogyan volt jó, nem volt jó az egész, illetve lehet a foggazdálkodás szót használni.
Most ott hagytuk a fiatalokat ijászkodni egyébként. Ugye mondtad, hogy a tájjal való együttélésnek, mert én nem is a gazdálkodásnak mondom, fontos szerepe volt régebben, és talán még most is jó, mert ez is nevel, emberré nevel ez is, ugye?
Igen, hát az íjászat, ha arra gondolsz, ez is így kapcsolódás, hogy említettük. Még ugye az is érdekes, hogy mert ugye szokják kérdezni, hogy na de hát hogy kell vele célozni ezzel a hagyományozó fajta íjjal, hogy mit, melyik pontot hogy nézzük össze. Ugye, és itt is nagyon érdekes, hogy nincsenek pontok ezen, hogy, hanem igazából, tehát úgy, mint egy akár egy modern íjon, vagy akár ugye az modern fegyvereken.
Célzó,
gömb, meg mit tudom én, tüske, meg ilyenek. Nincsenek, hanem hát most így mondom, érzésre kell. Nyilván van, aki pontosan lő, van, aki meg kevésbé, tehát hogy azért nem mindegy. Körülbelül úgy, mint egy kosárlabdával úgy lehet vele célozni, hogy ott is van, aki jellemzően betalál a gyűrűbe, valaki meg nem annyira. Tehát, hogy így, és akkor mindezt, tehát összekapcsolja az embert a céllal az íj, meg a nyílvessző. Tehát ez egy, most én nem akarom túl misztifikálni, de igenis akarom a metafizikus részét is mondani, mert ez a sikerességhez hozzátartozik, és ahhoz, amit tanít az íjászat, azhoz hozzátartozik.
Na, hogy látom, azért bele kell állni rendesen.
Igen, nem mindegy, ugye a tartás, tehát hogy mindennek
és,
van
és
egy...
Pontosan a cél felé kell, hogy valahogy a fejem, legalábbis a szemem kövesse azt, ahová fogok lőni.
Igen, tehát el akarom
tehát az nem találni. Lehet, hogy fogom magam, mint a nagyok, hogy fordulok is, lövök is.
Nem, az a számítógépes, de hát van, nem, hát lehet fordulás.
Jó, de nem nekem, is... aki még nem lőtt.
Igen, nem, az lépések vannak, meg hát a számítógépes játékokban lehet sok minden, vagy a számítógépes filmekben. Minden esetre egy szép misztérium, ahogy a
ez a hagyományőrző íjászat ugyancsak, és hát pláne amikor összekapcsolódik a lóval, csak a lovas íjászat.
Mondjuk ez viszonylag nem is tudom, fontban mérik, 40 fontos volt, de hát azok a távlövők, akik magyarok szintén is világbajnok lövészek, tehát az 1000 méteren felülnek, ők sokkal nehezebb íjakkal, vagy jobban felajzott, erősebb íjakkal
lőnek. Igen. Hát ugye ez speciális olyan szempontból távlövésre, és ott a nyilvessző különleges, ugye ebbe a hagyományőrző kategóriába, hát ugye Mónus József, akinek a nevét meg kell említeni Magyarországon, egyként volt itt kezdőkorában, Nagykörűben szerveztem olyan versenyt, hogy itt volt, meg azért jegyeztem meg, mert Hajdú hatházról, jól emlékszem, tehát a hajdúságból eljött ide a Tisza mellé, Közép-Tiszára egy versenyre, tehát akkor is az elkötelezettsége látszott már, és hát ott meg tényleg, hát a saját szabályrendszereik szerint, ugye, sorra nyeri a versenyeket mindenféle rekordokkal. És hát ugye Kassai Lajost kell akkor a lovasi játszatban megemlíteni, és ha már tájgazdálkodás, akkor pláne, hiszen pont őnek is, ugye, lovasi játszattal kezdődött, de abszolút bele csatlakozott szervesen a tájgazdálkodásba, és ennek most nagy apostola is, ugye a közmédiában sokat emlegeti. Ő is benne van, ugye nem véletlenül őt kértük fel védnöknek a vízválasztó konferenciánkra most január elején, ami volt 2025-ben. Amikor is tudományosan három vaskos szekcióban szépen bemutattuk ezt a koncepciót a műszaki realitásáig, és mindenféle gyakorlati aspektusait is, vagy alkalmazásait, és ott ugye Kassai Lajos volt a védnök, meg vagy a kezdő beszédet és lökést és irányvonalat adta meg, és azóta is, meg hát már előtte is ő ugye képviseli ezt a ugye emblematikus tanítása tartsd a jószágot természete szerint, amiről itt is szó van, és akkor már is itt vagyunk az ártrillegeltetésnél, hogy hogyan jó ez, és ezt rendkívül tanulságos lenne bemutatni mai viszonyok között, hogy miről is van szó, miben más ez, és miben jobb, illetve megoldást hozó, akár az asszály problémára is, vagy azzal kapcsolatban.
Mondjuk most már látom a légeterdőt, ugye belül ott vannak már nem is látom, hogy milyen fák, egy kis erdőcsoport, oda fekhetnek le valószínű napozó tehenek, amikor már melegük van. Egyébként ez az igazi természetes életmód nekik is, a teheneknek is.
Igen, na most ez nagyon érdekes és nagyon tanulságos tényleg. Ott tartunk a modern állattartásban, hogy a húsmarha tartás is bement az iparszerűségbe, vagy hát rányomta a bélyegét, mert kiszámolták a közgazdászok, hogy mennyivel jobb, hogyha a marha nem növényt teszik, ugye nem cellulóz, tehát hogy azt a
formájában
nem járja le, és tehát növényt teszik, amit a bendőjével meg tud emészteni, mert hogy evolúciósan erre lett teremtve, hanem madáreleséggel etetik, ugye, ami jóval koncentráltabb eleség, tehát a szemtermények takarmánnyal, amit meg kell termelni ugye szántóföldön, és be kell tenni hozzá jószágot egy házba, amit meg kell építeni, kicsempézni, technológiával ellátni, miközben eredendően nulla technológiai igényei van annak, hogy kiajtasz egy jószágot egy területre, ami Magyarországon van, ahol vannak ugye növények, vagy eredendően voltak, mert van ott víz, és itt mindjárt ehhez visszacsatolunk, és ott ő le fogja tenni a fejét, és meg fogja enni ezt a növényt, és fehérjét gyárt, biominőségű fehérjét gyárt, mindenféle egyéb hozzáadott hát technológiák, vagy mérgek, meg hát javítmányok nélkül megcsinálja ő azt evolucionálisan egyszerűen, tehát hogy tényleg erről van szó. Ami érdekes módon kiszámolódott most a közgazdászok által, hogy nem éri meg. Tehát mindenki csodálkozik, hogy én itt legeltetek húsmarhát, de hát ezt nem így kéne, hanem ugye ablak takarmánnyal tolni bele.
Gyorsabb,
meg nagyobb, meg húsforma, meg nem tudom, csak értsük meg, hogyha nem éri meg, és itt ez az elvi tanulság, én nagyon hiszek az elvi alapú igazságokba, vagy azoknak a feltárásába. Tehát, hogyha nem éri meg természetszerűen csinálni, tehát, hogy egy marha a bendőjével, a benne levő mikrobionnal, az itt levő makrobiomot lelegeli, stb. Trágyázik, minden úgy, hogy a természetben eredendően ugye van, ha ez nem éri meg közgazdaságilag, a matekba, ahogy mondják, agrármatek, akkor mi van? Akkor rosszul számoltak. Tehát nem az van, hogy megbukik ez a rendszer, hogy jaj, jó, akkor mégse kell legeltetni marhákat, hanem inkább reptetni kell őket, vagy kalickába zárni, vagy madár, vagy nem tudom, vagy bármi, vagy fejjel lefelé, vagy ilyenek. Hanem rosszul számolnak, nem számolják a terheléseket jellemzően, és ez a közgazdaságtan művészete, hogy a terheléseket áthárítom másra, jellemzően végül is a természetre, ugye ezeket hívják externáliáknak, tehát hogy elhárított vagy kiexportált költségek, vagy hát terhek, és a hasznokat megtartom magamnál. Ugye, és ez jellemzően az iparszerűségben, meg a modern gazdaságban a lényegét adó gyarmatosítási folyamat, hogyha tetszik a világgazdaságba beépített szivattyú, ami a javak áramlását biztosítja alulról fölfelé, a szegényektől a gazdagok felé. Ez ennek egy jellemzője ez is, hogy ehhez tartozik. Tehát itt például Magyarországon konkrétan az iparszerű istálózós állattartás helyett át kéne térni a legeltetésre, ami fajlagosan egészen biztos, hogy meg kell, hogy érje. A GDP-t kevésbé növeli, mert nincs benne mindaz a felesleges munka, csúcstechnológia, gép, gyár, gázolaj, energia, mindaz a munka, ami kell az iparszerű állattartáshoz, és aminek egyébként a koncentráltsága miatt a környezeti terhei is nagyok, illetve valósak, és akkor térjünk ki erre a tehénbőfögéses vitára is, hogy ugye elterjedt ez a hiedelem, hogy meg hát kezdővárosi környezetvédők ugye azáltal akarják megmenteni a földet, hogy na akkor nem esznek húst, mert ugye a hústermelés, hogy milyen káros, leginkább olyan marhatartás. Hát az iparszerű marhatartás igen. Mint hogy az iparszerű bármilyen állattartás káros, igen, a koncentrált sertéstartás vagy baromfi ugyancsak, de a szöcsketartás is az lesz. Tehát a környezeti terhei annak nagyok, és a koncentráltság miatt a trágyakezelés vagy bármilyen egyéb folyamat nem tud természetesen bekapcsolódni az ő maga léptékébe a körfolyamatokba, a természetes körfolyamatokba, amikor is nem terhelőek eredendően. Mert egy természeti szereplőnek a természetes életfolyamata nem lehet terhelő a nagyobb léptékben sem, megfelelő léptéket nézve. Nyilván helyi túlnépesedések lehetnek, az ökológia ismeri ezt, ugye, és akkor azt nyilván helyi összeomlások, populáció összeomlások követik. Na most ugye körülbelül ebbe a szakaszban vagyunk így az emberi történelem kapcsán is, de ez egy másik vonal. Mindenesetre, hogy az iparszerű állattartás azon, tehát különben nem az állattartás meg a növénytartás között van a jó és a rossz határvonala, hanem az iparszerűség és a természetszerűség között. És az iparszerű növénytartás is ugyanígy káros, illetve környezetterhelő, akkor is, hogyha ezek bionövények, azaz bioterméket állítunk elő, mondjuk a Spanyolországban a biokertészeket ismerjük, amik messze túlterhelik ott a helyi környezetet, víz és akár a albedó tekintetében, tehát a napsugárzás visszaverése is, ugye ez egy viszonylag közhelyes, hogy hogyan befolyásolja ezt, illetve az, hogy ott kifóliázzák a folyókat, és akkor csodálkoznak, hogy villámárvíz van, ugye a tavalyi esetre gondolunk. Tehát az a lényeg, hogy nem a növény meg az állat között van a határ, hanem az iparszerű meg a természetszerű között, és itt hozzátenném a harmadik szintet, hogy az embertartásban ugyanez a helyzet. Tehát az iparszerű embertartás is van, és káros, és terhelő, vagy hogy mondjam, embertelenít, és van egy természetszerű embertartás, ami hát ami az eredendő premodern természetszerű kapcsolódás a természethez, vagy hát a valósághoz, és úgy termelem meg az életemhez szükséges szükségleteket, úgymond, és
akadály átlépni.
Tehát így természetszerűen, mert ugye, ahogy van ebbe a szemléletbe, hogy a természet az termeli az életet, az ember életét is, abba csak be kell csatlakozni, és akkor megvan a fenntartható, tehát automatikusan újra termelődően, önműködően működő, hát élet, ugye tulajdonképpen, és mindez levetíthető az élelemtermelésre, a talaj újratermelésére, és a vízre is akár.
Balogh Péter gazdálkodót hallották Nagykörülről, aki az Élő Tiszáért Egyesület vezetője. Műsorunk folytatásában szintén egy gáton beszélgetünk, Sarudon a Tisza-tónál a tókerülő futás résztvevőivel, illetve a segítőkkel.
Simó Károly vagyok Érdről.
Milyen csapat ez? Bosch?
Niszkiri csapata. Nem, a Bosch az a fő támogatója ennek az egész futásnak. Ugye mi a Niszkiri csapatát, ugye a Nemzeti Infokommunikáció ZRT-től. Ugye két csapattal indult a cégünk, egy 10 fős és egy 9 fős csapattal. A 10 fős csapatunk 2 órával előttünk van, de már hoztunk rajtuk egy fél órát, úgyhogy nagy a verseny a két csapat között.
De ugyanannyi ember? Úgy mondom, a kilométer ugyanannyi?
Kilométer az ugyanannyi, csak ők 10 fővel csinálják, mi 9 fővel csináljuk.
Valaki duplázik?
Nem értem a kérdést, hogy duplázik.
Valaki duplát fut, mint a mondjuk a 10-es.
Igen, mindenki dupla, mindenki kétszer fut egymás na, után.
Várakoznak mindjárt? Oldalra állok, nehogy véletlenül.
Ne, ott jön a váltunk a sárga pólóba.
Ilyen gyors.
Igen.
Hát azt mondtuk, na megvárjuk, hát ha van a levegője.
Igen.
De úgy látszik, nem nagyon fáradt ki. Itt a folyadék.
Ezt meg neki viszett tovább, kiadott.
Nehéz volt?
Első rendben volt. Nagyon szép volt, egy dolog van, hogy egy kicsit után éreztem, hogy így a beton, nem merek leállni, tehát gyorsan kell futni, mert sőt.
Leolvad a cipőtalpa.
Leolvad a cipőtalpa, igen. Egyébként első nem a csodálatos Tisza-tó, hihetetlen.
Azt tudom, a de futás. A talp az azt jelenti, hogy ott visszaüt a beton, ugye? Egy kicsit melegszik. Nem a cipő, hanem a láb.
Én érzem a süt. Tehát a beton az süt. Nem értem meg, de biztos, hogy mezítláb nem mennék le betonra. 1000%.
Taktikát kell ilyenkor, vagy
pedig... Én szívesen elmondom, ha bárkit is érdekel, mert ugye most egy kb. 9 km szakasz volt. Általában nekem az az elvem, hogy 2-2 km-enként kulacsból iszok, és egy sótabletta. Azt gondolom, hogy ez jó volt ahhoz, hogy az izmom is bírta, meg hát még a végén még bele tudtam hajrázni egyet, úgyhogy azt gondolom, hogy ebben a melegben tök rendben vagyok.
Energia kellett, vagy csak a só?
A só az mindenképpen szerintem kell. Ez az én 10 éves tapasztalatom, így a nyári meleg versenyeken, meg a víz az kell. Itt ezzel a szakaszon az, hogy 5 kilométernél volt, az egy kicsit lehető messze volt, ha nem vittem volna egy vizet, akkor lehet, hogy az késő lett volna az 5 kilométer, mert azért úgy 3-nál már igényelte a szervezetem a folyadékot, és hát úgy ütemezetten. Én azt gondolom, hogy szépen be lehet ütemezni, megcélozni valakit, aki hazonos tempóban fut, vagy aki utolak érni az ember, aztán...
Mondjuk én tájfutottam, igazából a megcélzás nem azt jelentette, meg kell előznöm. Itt, amikor van egy ilyen futás, nem a megelőzés volt a fontos, hanem az, hogy tartani az iramot.
A kísérőmnek mondtam egy mondatot, amit azt mondta, hogy 10x10-es, vannak az életben olyan dolgok, amit ha nem lát az ember, addig nem szabad meghalljon.
Jó, de nem futás közben. Az ember futás közben energiát veszít.
Abszolút, tele energiával, ilyen motiváció van, hogy tele lesz energiával, vagy nagyon.
De úgy látom, azért még nem a 70 éves súlycsoportban vagy, hanem...
50-51.
De nem, azért még nincs annyi tapasztalat a haszon. Tehát azt jelenti, hogy azért gyakran mozogsz?
Tehát 3-szor edzem, és évente egy 3-4-5 verseny nagyjából.
Az időket.
Persze, ennél többet is edzettem egyébként, azt gondolom, hogy az embernek van 168 óra egy hétben. Az a kérdés, hogy ebből a 168-ból ki tud-e szakítani hetente 4-5 órát edzésre. Szerintem akarja, ki tud.
Jó van, hát de azért valaki másra szakítja ki. De azért ez a fajta mozgás, ez egészséget ad, vagy pedig...
Teljesen. Én azért kezdtem el futni, mert olvastam egy cikket, hogy akinek fáj a térde, az fusson. És először ilyen őrült gondolatnak gondoltam, és eltelt sok év, amikor elolvastam az orvosi hátterét ennek, és a saját tapasztalatban mondom, hogy amikor fáj a térdem, akkor elkezdek futni, akkor elmúlik a térfájdalma.
Ha mondjuk már az izom erősödik, és akkor tartja,
olyan anyagokat, olyan anyagokat szállítod a vér, ami segít a testnek az öngyógyulásban. Ez az én tapasztalatom, nem kell nekem elhinni, én nem hiszek.
A hitel hiszek. Az azt jelenti, hogy még mozogsz. Tehát hitelesség. És meddig tudod csinálni?
Hát most az Ultra Balatonon egy 64 kilométer futottam 25 óra alatt. Most meg fél hétig. Hát itt a főnök mondja, hogy a fél hétig meg kell nyomjuk, úgyhogy talpon kell lenni.
És itt meddig marad? Mert azért én futottam hosszú távon, és megmondom őszintén, hogy néha-néha úgy elgondolkodtam, hogy azt se tudom, hogy hol vagyok.
Én imádom az egyedülfutást, és igazad van, teljesen más mentális állapotban vagyok, én akkor kikapcsolok. Hello! Kikapcsolok, és egyébként igen.
Rutkáné György Eszter.
És a úriember?
Párom én, Rutka László.
Önkéntes. Hát a szervezés az tulajdonképpen milyen rendszerességű?
Hát ezt én nem tudom megmondani, mert elég sokféle versenyt szerveznek, úgyhogy minden versenyen nem vagyok ott.
Ja, értem, de a mostani, ez az Ultra,
igen,
a Tiszató, ugye ez mennyi, 130?
130-as kör, igen.
Feles kérdeztem, hogy az,
igen,
nincs, az van.
Hát az holnap lesz rövidebb, de hogy most ez kilométerben mennyi, azt nem tudom megmondani.
Tehát a 130 az nem azt jelenti, hogy egy ember, hanem...
A Tiszafüredről indulnak, mennek Poroszlóra, ugye? És onnan visszafordulnak, és mennek vissza Tiszafüredre.
De nem egy ember, hanem váltóba.
Ez is, tehát vannak egyéni futók is, és vannak váltósok is, 2-3-4 fős csapatok.
Tavaly előtt is így volt, csak éppen nem tudom, megváltozni szokott a kiírás. Kik jelentkezhetnek? Mindenki?
Ez bárki, aki önkénteskedni szeretne, jönni, segíteni.
De nem ide, hanem futni.
Futni is bárki. Aki úgy érzi, hogy le tudja futni, és érez rá affinitás, az jöhet bárki. Lehet rá jelentkezni.
De gondolom, hogy orvosi papír kell. Mindenki saját felelőssége.
Ez mindenki saját felelősségre. Én nem tudok róla, hogy kéne hivatalosan is, tehát hogy az lenne a kikötése, hogy orvosi papír legyen róla. Ez saját egyéni eldöntés.
Tehát ez nem olyan verseny, ami mondjuk minősítést ad, vagy
nem,
bármi.
Nem. Ez csak egy saját maguk által nyújtott kihívás, hogy végig tudják futni, meg tudják csinálni. Nyilván vannak olyanok, akik az első helyre mennek, azok már komolyabban futnak.
Igen,
mehet?
Igen.
Megvárjuk, még elmennek.
De biztos jó neki. Ja, befutó?
De még megy tovább. Vagy... Váltós, nem
most
tudom.
Hogy is van? Itt vagyunk a Sarudin.
Sarudi váltós frissítőponton vagyunk.
Ja, csak frissítő. Egy... Nem bekutó?
Nem. Ez egy váltós frissítőpont.
Tehát Füredről megindult, és akkor
elmennek
visszamegy.
Füredig.
Nyugodtan mondjad.
Elmennek Füredig, valakinek ott van vége.
Értem.
Tehát van ott vége egy adott távra, 65 kilométer.
Ja, és de akkor a
130, azok visszafordulnak, és megkerülik a másik irányból is a tavat. Ne legyen olyan unalmas. Egyszer jobb kézre van, egyszer bal kézre van.
Hát mondjuk én futottam egy pár kilométert. Tehát az nem unalmas, de azért elgondolkodtatja az embert ott, amikor ott akár betonon, akár pedig tűvön. Mert mondjuk ez egy kicsit kemény, mert körbe beton van most, ugye?
Beton van mégis.
Kell valami különleges felszerelés, mert hát ugye a láb mindig kéznél van, azt szoktuk mondani, más nem kell.
A futócipő, ami nagyon fontos, hogy az jó legyen és kényelmes, de az se követelmény, mindenkinek saját döntés, ez is egyénileg.
Frissítő pontok vannak, ők nem visznek magukkal folyadékot?
Van náluk végig.
Van folyadék, és...
Az hát, kell, igen, az kell.
Gondolom, hogy közben nem csak frissítés van, hanem ellenőrzés is, mert bárki bármikor rosszul lehet.
Az így van, akkor nekünk kell értesíteni a szakaszvezetőnket. Igen, nem most.
Ő neki nem kell, elég vékony hozzá.
Ha van bármi ilyesmi, hogy valaki rosszul van, akkor igen, le kell ültetnünk, hívni kell a szakaszvezetőt, az intézkedik, ha olyan az állapot, akkor nekünk kell hívni a mentőt. Helyesebben a vezetőnket, ő hívja a mentőt, úgyhogy így van, de ilyen pontok vannak, ahol le kell, hogy csippancson, és akkor tudják, hogy ezt a pontot elhagyta. Tehát ez alapján figyelik. Ez alapján figyelik, igen, hogy merre tart. Ugye van egy szintidő, amit teljesíteni kell, ha azon túl teljesít, akkor utána egyéni döntés, hogy lefutja még vagy sem, de akkor nem kap érte már semmit. Tehát a befutók kapnak egyedi érmet, ennyi.
De egyébként azért van bizonyos ilyen csapat, akivel jelentkezik, vagy egyénileg?
Egyénileg is lehet, de van olyan is, akik csapatos túl jelentkeznek, több szakaszba lefutják.
Tehát én most, ha úgy érezném magam, hogy lebírom, akkor még elindulhatnék, vagy...
Így van.
Meddig lehetett volna?
Ja, ez előre kell jelentkezni, tehát van egy bizonyos határidő, ami után lezárják a jelentkezéseket.
Tehát ez a felkészülés szempontjából, hogy,
igen,
hogy hány emberre számítanak,
van,
meg mennyi
igen,
biztonsági
kell, nekik a fő, rész igen, kell. Hogy fontos hányfő van, tehát ez nem úgy van, hogy én ma ide lejövök és jelentkezek és megyek, hanem előre kell jelentkezni, és akkor van egy bizonyos határidő, ameddig a jelentkezéseket le lehet adni.
Jó, nyugodtan, 40 évvel ezelőtt jelentkeztem volna, akkor még ez nem létezett ez a strand, de egyébként hány éves ez a Ultra maraton? 10 körül van már?
7. ez a Tiszató.
7.
Á, azt hiszem, valahogy így.
Tehát ez körbe, amikor úgy körbe megnyitották a gátat. Hát nem mondom, hogy könnyű, de nem a legnehezebb, ugye a terepfutás azért egy kicsit más.
Itt a meleg szokott kihívást nagyon lenni, itt a meleg.
Jön a szél, a tiszap elő. Ja.
Hát tavaly nem ilyen volt, tavaly is itt voltunk, és akkor végig 40 fok volt, és tűzött a nap.
Tehát akkor ne panaszkodjunk.
Ez most egész jó.
Idő szempontjából, hogy ilyen az
idő. Időjára szempontjából most egész jó, de...
Hova érkeznek be az esetleges problémák? Tiszapüredre?
Igen, ott van a versenyközpont.
Tehát a versenyközpontba, és akkor... Semmi gond?
Gyere!
Itt a vín, halál
folyó. Nem kell a víz, majd
is. Egy másodpercet, akkor nincs rá szüksége.
Jó, hát akkor nem fogom zavarni. És az önkéntesség az mikor kezdődik? Tehát azt évelején be kell jelenteni?
A versenyek előtt ki van hirdetve egy 2-3 hónappal, hogy lehet rá jelentkezni, és akkor, hogyha már megvan a fő, akkor osztják be ők azt, hogy ki hova kerül, és ki hova tud menni. Mert ugye ott is kell az, hogy meglegyen egy bizonyos fő, bizonyos frissítő pontokhoz, mert még egy sima frissítő ponthoz elég 3 ember, addig egy változós frissítő ponthoz sokszor 5 ember se elég. Tehát mi most 5-en vagyunk itt, de mikor sokan vannak, akkor sokszor az se elég.
Jó, az a sapkában, az a víz. Egyébként úgy mennyire nehéz, vagy jó, inkább az, hogy az ember
Ez egy élmény.
Tehát látni az örömet.
Látni, igen, a jó szavak, amiket kapunk utána a futóktól, a csapat, meg az egész. Tehát ez egy élmény. Aki ezt nem tudja így csinálni, tényleg az, hogy tiszta jó szívvel csak úgy eljön és segít, annak nem való. Tehát.
Azért az önkéntesség fontos sok mindenben, még a tömegsportban is, ugye? Mert ez nem versenysport, hanem tömegsport.
Igen.
A tókerülő futásról beszélgettünk Sarudon, az egyik frissítő ponton, a résztvevőkkel és a segítőkkel. Végezetül a mezőkövesdi városnapi rendezvény egyik világhírű szereplőinek vezetőjével beszélgetünk.
Danyi Lőrinc Robert, Szászlóki Cigázár elnöket.
Örülök, hogy láthatom önöket. Úgy tudom, 70-en vannak most itt nagyjából?
Majdnem, igen.
Ez a létszám, ez általában az alja vagy a teteje?
Megrendeléstől függ az egész.
Ja, értem.
Promotor mennyit kér, színpadadottságok is, hogy mennyien férünk el rajta, ez mind attól van. A Szászlóki Cigázár a brand szerint a 100 embert jelent, igen.
Persze, de jó, de hát azért...
Igen, itt férnénk el 100-an, persze.
Meg egyébként is, hát a 100 tag az... Tudnak együtt játszani 100-an?
Természetesen. Nagyszerűen, sőt.
Igazgató úrtól függ? hogy...
Nem, dehogy is. Hát a Szászegő cigányzenekar, ugye nem csak 100-an vagyunk, 137 a tagja.
Hoppá, ezt már nem tudtam.
Persze, többen vagyunk, és együtt próbálunk mind a 137-en.
Van olyan hely, ahol
van, lehet? Van egy nagyon nagy próbatehelyiségünk Budapesten.
Tudom, hogy volt egy kis probléma, de azóta már
az
megoldódott.
Nem rendeződött teljes mértékben.
De nem úgy, is foglalkoznak vele.
Nem. Nekünk azt számít, hogy van egy próbáljuk, tudunk próbálni, számokat átnézni, új számokat tanulni, repertoárt bővíteni. Hát ez a lényeg.
Ha valaki kimegy valamilyen okból kifolyólag, akkor hogy kerülhet be egy új... Mondjuk én nem kerülhetnék be, mert életemben nem volt a kezemben még hangszer sem, még orgona sem, nem csak zongora, meg hegedű. Tehát ahhoz azért tanulni is kell, meg kell felelni, meghallgatják.
Természetesen, ha van egy tehetség, akár fiatal, akár már idősebb korosztály, középkorosztály, akkor annyi, hogy bejön hozzánk, meghallgatjuk őt, és a szakmai tanács az eldönti, hogy tulajdonképpen alkalmas arra, hogy 100 000 tagja legyen, vagy pedig nem.
Vonzerőt jelentenek önök, gondolom, sok zenésznek, aki mondjuk főképpen ugye vonós.
Persze, a 100 000 cigányzenekar ugye magyar örökségdíjas és hungarikum minősítésű, és presztízs érték a 100 000 cigányzenekarban játszani, hiszen a magyar kultúrát képviseljük itt és külföldön egyaránt.
Hát a cigány kultúra a magyar kultúrának oszlopos része. Jobban ismerik sokszor, mint a úgymond magyart, ugye? Hát mondjuk az operetteket ismerik, de a 100 000 cigányzenekar, ha megjelenik, akkor igen, biztosan. Jó, tudom, hogy menniük kell. Kérdeztem az egyik úriembert, hogy izgulnak-e. Azt mondja, persze, mindig kell egy kicsit.
Egy kis druk van mindig az eladás előtt, de az nem azt jelenti, hogy remeg a keze, vagy lába, vagy elfelejti, hanem ez egy kis izgalom, ez mindig van. De akkor már a rutin a 100 000 cigányzenekar tagjai között, hogy már annyira nem is észrevehető tulajdonképpen, és most már, ha felmegyünk a színpadra, azt nézzük a közönségnek, mit tudunk nyújtani.
Egyébként úgy nehéz összefogni a 137 embert, vagy pedig nem.
Nem nehéz, hiszen mindenki tudja feladatát, dolgát, és ahhoz mérte.
Hát köszönöm szépen, úgy látom, hogy lassan megindulnak, igen, és nem izgul még ettől.
Nem.
Danyi Lőrinc Róbertet, a 100 000 cigányzenekar elnökét hallották a Mezőkövesdi Városnapi rendezvényen. Ezzel műsorunk véget ért. A munkatársak Bartók Beáta zenei szerkesztő és a technikus Tompos Péter nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk. Felhívjuk figyelmüket, hogy műsorunkat megismételjük holnap hajnalban 3:10-től és este 21:10-től. Akkor is szeretettel várjuk Önöket a készülékek elé.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok.